117 perc.
Tapogatom a határokat, a véleménynyilvánítás szabadsága, a szólás szabadság, és igen, valamennyire a sajtó és a média szabadság ezek között a határok között. Tamás Gáspár Miklós filozofus van itt velem, jó napot kívánok, üdvözlöm.
Kezét csókolom, üdvözlöm.
Nagyon érdekes, megpróbáltam ezt önmagam számára az elmúlt egy hétben a legkülönfélebb oldalról körbejárni, hogy ne az érzelmeim vezessenek, hanem valamilyen fajta belátás, és ugyanakkor egyrészt, hogyha mondjuk társaság a szabadság jogokért, és aztán pedig ott egy jogász nagyon érdekes elemzésével kapcsolatosan, John Milton, és minden egyebet figyelembe véve, amikor azt mondja például a jogász, hogy szorosan kapcsolódik a szólásszabadsághoz a lelkiismeret és vallásszabadság, a politikai részvételi jogok, valamint a gyülekezési jog is, igen, de aztán van egy érdekes kitétel. A véleménynyilvánítás joga korlátozható, de a fő szabály a szabadság, és a kivétel a korlátozás. Egy demokratikus társadalomban a korlátokat kell korlátok közé szorítani, és nem a szólást. Hogy kezdődik ennek a szólásszabadság?
Jó, hát itt nincs szó demokratikus társadalomról. Itt ugye, amikor Milton írt, akkor ugye nem volt semmiféle demokrácia, és a demokrácia bizonyos értelemben a szólásszabadság kivívásának a következménye volt, méghozzá távoli következménye. Alapvetően itt vallási kérdésekről volt szó, lényegében arról volt szó, hogy utána megoldani azt, hogy béke legyen a különféle vallások küzdelmei után évszázadokkal sem, vallásáborúk ma is vannak, ezért hát egész egyszerűen már csak a köznyugalom érdekében is azt mondták, hogy jó, nem lehet eldönteni erővel, hogy kinek van igaza, akkor talán meg kéne próbálni egy olyan társadalomban élni, ahol az emberek különféle véleményeket vallanak magukénak, anélkül, hogy emiatt attól kéne félniük, hogy lecsapják a fejüket a piasztéren a hóhérok. És ez egy modern szükséglet, és hát lényegében a reformációból származik, és mondom, nem kell hozzá elvileg semmiféle demokrácia, és hát ugye az első többé-kevésbé vallásszabadságot megállapító magyar törvény, mint a Tordai Országgyűlés által 1688-ban kiirdetett vallásszabadság, és hát lényegében már korlátozott volt, mert a katolikusok nem nagyon engedte meg. A rettentően sokat ugráljanak, nem beszélve Szent Háromszeg tagadókról, de hát az így nagyjából mégis lehetővé tette a vallási pluralizmust. És hát ami által természetesen óriási változások mentek a társadalomban. Lényegében azért nem ártatlan dolog a szólásszabadság, mert az eredmény az nem pusztán csak szólásszabadság volt, hanem a szekularizáció és a vallásosság csökkenése. Úgyhogy mi van a szociális árai a szólásszabadság, mint hogy ma is vannak, és hát ugye a szólásszabadságot ma ugye az alapdokumentumai minden államnak meghirdetik, és a legsősebb probléma az, hogy ebben kételkednünk kell, hogy ez mennyire autentikus. És ugye a legfőbb probléma például Magyarországonban a szólásszabadsággal az nem az tulajdonképpen, hogy a törvény tiltja, hogy ezt vagy azt mondjunk, hanem nagyon tiltja. Hanem az, hogy egyáltalán a médiákban az emberek elmondhatják-e szabadon a véleményüket, például rendelkezésükre állnak-e mindenféle médiák, ahol mindenféle vélemények elhangozhatnak, hogy ezt erővel és pénzzel korlátozni és ne akadályozni lehet, ha jól tudom, maguk rádiója is megszűnhet nagyon könnyen a legközelebbi időben, ugye?
December 20-ával 25 éves éteres történetünk ér véget. Igen.
Igen. Igen, úgyhogy hát persze, ráadásul ez egy viszonylag kis sugárzási körű rádió, a közösségi rádió, amely olyan nagy fenyegetést nem jelentett a fennálló hatalomra, de a hatalom rendkívül akkurátus és viszonylag kis pontjait is a nyilvánosságnak megpróbálja megszüntetni, és hát ugye éppen a tegnapi lehetőségi választások mutatták meg, hogy azért ez nem olyan nagyon sikeres. Igaz ugyan, hogy a kormányzat média uralma szinte abszolút mondható az interneten kívül az összes médiákban, tehát újság, rádió, televízió és hasonlók, és az interneten kívül, ami technikailag olyan nehezen korlátozható, lényegében teljhatalma van a uralkodó hatalma. Egyébként meg kell nézni a tegnapi választásoknak a térképét. Azokon a helyeken nyert az ellenzék, ahol széles körül az internet használ.
Egyetértünk.
Hát abszolút.
Az alternatív csatornákon az alternatív információk is megérkezhetnek, így van.
Egyébként világos, és ott, ahol gazdasági, szociális, kulturális és nemzedéki okokból ez nem hozzáférhető, meg van egy csomó ember, akinek egész egyszerűen ideje. Ezek az emberek, akik ülnek fél napokat az autóban, hallgatják azokat a kommersz csatornákat, amelyek az MTI híreit közvetítik, és nagyjából ennyi információjuk van a világról. Az MTI hírpercek, amelyeket az összes poprádió, sportrádió, helyi rádió százával közvetít, az, hát végig kell menni az FM csatornán, végig kell se tekerni, hogy lássuk, milyen híre, én megtettem, hogy milyen híreket lehet hallani a különféle csatornákon. Három rádió kivételével, klub, civil, tilos, én nem tudom.
Nem tudok többet mondani önnek.
60 vagy 70 rádió van, amely ugye az ingyen kapható, teljesen elfogult, és egyébként borzalmasan szerkesztett, és alacsony színvonalú MTI híreket nyomja azokat, és rövidítve és torzítva, borzaszt. És erről az állampolgárok nem tehetnek. Rengeteg ember van, rengeteg több fogalma se lehet a tényekről, még annyira sem, mint a Kádár rendszerben, ahol úgy az, hogy a tények interpretációja tekintetében volt privilégium ugye a pártvezetésnek, de a tényekről nagyjából mégis ismertették. És például a világpolitika tekintetében lehetett mégis tudni, mi folyik. Akkor is, hogyha az értelmezés szerde volt. De hát ezt ma ezt sem mondhatjuk el. Úgyhogy, na most hát ez egy más dolog, tehát nem pusztán csak arról van szó, hogy jogunk van-e, mert ugye mi itt ketten beszélünk, és ez hallgatja, hány ember hallgathatja, tehát pár száz ember, gondolom, jó esetben.
Pár tízezer.
Tényleg, hát ebben az órában, hát az emberek még dolgoznak, hát nem tudom, igen, biztosan örülnék neki. Minden esetre semmi következménye nem lesz, azon kívül, hogy egyikünk se fog hatalmas karrierbe futni, és óriási vagyonra szert tenni, ez ilyesmikkel. Mindazáltal le nem fognak, be nem zárnak bennünket. A lényeg az, hogy az, amit mi itt elmondunk, vagy olyanfajta gondolatok, amelyek itt elhangzott egy ilyen beszélgetésben, azok nyilván nem fognak elhangzolni a TV2-ben. És aki természetesen nem csak az állam korlátozza, hanem természetesen a pénz, tehát a profit. Mert a klubban sem fogok én föllépni ezek a nézeteimmel, nem azért, mint annyira gyűlölni az értékű klub feltétlenül én nézeteimet, hanem azért, mert ilyesmi kellene foglalkozni.
Megfogott most egy olyan momentumot, ami engem évek óta abszolút eddig eszmei módon izgatott, és kutattam, és tanítottam, és tanítványaimat próbáltam rábírni arra, hogy gondolkodjanak el rajta, hogyha valamilyen szerves folytatásának tekintem a szólásszabadságnak, a véleményimentes szabadságának, mondjuk a sajtó és vagy média szabadságot, nem teljesen ekvivalens nyilván a kettő, de hogy valami fajta következményének, inkább ezt így jobb következményének tekintem, akkor vajon mitől tud más lenni a sajtószabadság, mint mondjuk a véleményimentes szabadsága? Bejön egy olyan szegmentum, amit mondjuk úgy hívunk, hogy információ. A sajtó és a média működésének az egyik kiemelt célja, hogy eljutatni valamilyen információt A-ból B-be. Ennek legalább három része van, ami az egyik úgy hívják, hogy maga az információ, aztán az információhoz való hozzájutás és annak szabadsága, mondom ezt már én, Tóth Mónika, és aztán az információ tartalmának a célba juttatása, ezt még mindig én mondom. Nekem, számomra ez a hármasság, ennek a hármassága ad ki valami fajta sajtó és vagy médiaszabadságot.
Hát természetesen az, hogy a szólásszabadság a szó közönséges értelemben, tehát az, hogy az emberek megtorlás félelme nélkül beszélgessenek a kocsmában közéleti kérdésekről, vagy bármilyen morális vagy vallási kérdésekről, ez fönnáll, legfeljebb kupán várják az embert, de hát nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a nyilvánosság előtti szólásszabadsága az, amit garantálni kellene, és tekintetben arra, hogy ez sokszorosított formában működik, amióta van sajtó. Ezáltal tehát a sajtóban a tulajdoni viszonyok és a hatalmi viszonyok és a cenzúrális viszonyok életkérdés jelentenek minden társadalmi életében. És nehogy azt képzelje valaki, hogy a liberálisnak nevezett társadalmakban, mint például a 20. század elején, a monarchia végnapjaiban, utolsó évtizedeiben, olyan nagyon másképp nézett ki ez a helyzet, tekintettel arra, hogy a tömegsajtó, amely eljutotta a legtöbb emberhez, akkor ez a korszak volt a tömegsajtó, ugye aranykora, az egész egyszerűen az újságolvasók 80%-a számára semmi más nem közvetített, mint egy durva szenzációkergetést, bulváros jellegű szenzációkergetést, másrészt megveszekedett soviniszta propagandát, ugye elsősorban az akkori magyarországi nemzetiségek ellen, és a állítólagos szövetségeseik, a szomszéd országok ellen, szerb ellen és román ellen. Meg hát ugye természetesen az osztrák ellen, és ugye monarchia függetlenség propaganda, ugye teljesen megtöltötte a nacionalizmust, és a különféle akkor fölbukkanó halbó irányzatok elleni őrjöngés. És ugye akkor volt rendes cenzúra, tehát mit tudom én, a szociáldemokrata újságírók, a Népszava, az akkori Népszava, nem téveztem össze a maival, újságírói, azok a rendszerint évente 3-4 hónapot töltöttek a börtönben. Tudjuk emlékezésekből, hogy némelyik újságíró úgy igyekezett a bíróságon eljárni védekezésével, hogy a téli hónapokra kerüljön a Váci fogházba, tehát nem volt pénzük fűteni a lakásukat. Közképésképpen például ott írták némelyek a műveiket, mert azért mégis volt, mint Ferenc Jóska alatt fűtötték a börtöncellákat, és kaptak enni a foglyok. Ezek kódus szegény emberek voltak, és így úszták meg a fűtési szezont. Na most, és hát ezek voltak a boldog békeidők, szeretném hangsúlyozni. Mert ugye utána aztán ugyebár az olyan emberek, mint Somogyi és Bacsó, ugyebár azokat meg szokták ölni a tényfeltáró riportjaik miatt 1920-ban, és a többi. Úgyhogy hát aztán meg ugye jött a fasizmus, jött a sztálinizmus, teljes mértékben államosították a szó gazdasági, adminisztratív és politikai értelmében a teljes tömegkommunikációt, sajtót. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy hogyan lehet biztosítani az állam és a nagytőke óriási súlya és befolyása ellenében a sajtószabadságot. Tehát ez ma az úgy néz ki általában, a mai Európában, hogy a véleményszabadság és gondolatszabadság legfontosabb letéteményese a közszolgálati médiák működése. Mindenek előtt a rádió. Mindenek előtt a rádió. Rendkívül magas színvonalú közszolgálati rádiók vannak nagyon sok országban. BBC, a Deutschlandfunk, az ORF Ausztriában, és így tovább, magas színvonalú és plurális működésű médiák. Úgyhogy ezek nagyon nagy mértékben gyakorlati kérdések és politikai kérdések, tehát egy olyan rendszerben, ahol az állam nem éppen a tőkének a különféle illegitim de kiküszöbölhetetlen befolyása jelen nem próbál létrehozni állami eszközökkel szabad médiákat, hát ott a fene megette az egészet. Természetesen vannak kivételek, nyilvánvaló, hogy a nagytőkének működtek magas színvonalú és szabadon író és beszélő médiákat, de hát el nem lehet rákényszeríteni a szabad piacon, és hát kellenek garanciák. Hát ilyen garanciák nagyon nincsenek. Na, nincsenek, úgyhogy ez a helyzet, és hát ennek aztán megvannak a következményei. Például az egyik következménye Magyarországon, erre kevesen gondolnak, ezt föl szeretném vinni a hallgató figyelmét és a magáit is arra, hogy a kifejezés megnehezülő, az önkifejezés, a politikai vélemények kifejezésnek a nehézsége vezet többek között, ez az őrült gyűlölködés az Magyarországon. Fönnáll, amihez hasonlót nem ismerek, hát én meglehetősen ismerem a világot, életrajzi okokból sok felé jártam, és rendszeresen olvasok különféle nyelveken, különféle sajtótermeket, és meg szoktam nézni összehasonlítás kedvéért, teszem azt hozzám közel álló Bécs lapjaiban, hogy mit írnak a kommentelők. Hát ahhoz hasonlót, ami Magyarországon van, ahhoz a legtávolabb értelmet hasonlót sem találunk. Nincs ilyen. Nem beszélve arról, hogy ilyen típusú újságírás, ami egyszerűen a moskolódó újságírás, amely egyébként az ellenzéki oldalon is előfordul, azt hát egyszerűen nem engedi meg az ízlés, meg az a köznyugalom, mert többek között éppen a sajtószabadság szolgál. Mert lássuk meg, ez többek között levezető szelep is egyébként, az emberek kifejezik az érzelmeiket, és hangot kapnak a nézeteik, ezáltal nem kell őrjöngeni. Hát szóval ez ugye teljes mértékben az összeesküvés elméletek, a gyűlölködés, az összeesküvés elméletek, a képzelődések, a hagymáz, a bűz, hát ismerjük jól a magyar nyilvánosságot. Hát hogyha valaki mélyebben beleereszkedik, mert velem időnként előfordul, hát csak rosszul lesz évektől. A szabadság ennek valamilyen mértékben, nincs garancia, valamilyen mértékben az elejét tudja venni.
Visszavárom Önt. Jó?
Jó, ezek olyan rövidek, ezek az interjúk, időnként úgy értem, hogy a lényeg nem kerül sor, de az én hibám.
Képzelj el, hogy még hozzátettem, még időt.
Jó.
Nem megint elmúltunk.
Nem magad el róla remélem.
Dehogy is.
Tömörebbnek kell lennem, majd igyekszem.
Nagyon köszönöm. Minden jót.
Igaz, hogyha lesz, hol igyekeznem, akkor majd igyekszem, igen.
Köszönöm, még egyet rúgjon belém nyugodtan.
Minden jó. Hát, hogyha lesz civil rádió, mi szeretném, ha lenne. És
december 20-a után folytatjuk a interneten, és minden egyéb más továbbvívő terveink is vannak, nem erről van szó. Itt történik valami velünk, ami mint egy ilyen prizma gyűjti össze azt, azokat a... Nem én vagyok az interjú alany, köszönöm, hogy itt volt, minden jót Önnek.
Kérdés, csókolom, viszont
Tamás Gáspár Miklós filozófus volt.